Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány hétfőtől. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Elmondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat ár- és csökkentéssel és élelmiszer utalvánnyal segíti. Híres elődök vállán állni nem csak lehetőséget, de feladatot is jelent. Nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani. Hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján. Merkeli Béla úgy fogalmazott, nincs magasztosabb cél, nem létezik nagyobb felelősség és nem lehet megtisztelőbb feladat, mint az emberi élet, az egészség szolgálata és védelme. A Semmelweis Egyetem több mint egy felsőoktatási intézmény, egy olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos és innovációs teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelezi valamennyi polgárát, hívta fel a figyelmet a rektor. Albérletből saját otthonba, pár óra is tartolunk, írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthonstart programról szóló bejegyzésében. Kiemelte, hamarosan indul az Otthonstart program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg az első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. Az Otthonstart program akár 25 évre felvehető, fix 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk, magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért. Ez István öröksége, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a csíksomlyói hegynyerekben az István a király koncertváltozatának bemutatója előtt. A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vett részt az eseményen. A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talpazat, a keresztény magyar állam megalapítása. A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tihanyi Transit Fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel beszélgetett. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat. Azonban a kárpátaljai magyaroknak, de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is a legnagyobb segítség a béke lenne. Balog Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári szervezetének vezetője elmondta, a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint, akár a besorozások, akár a gazdasági válság, vagy a családok szétszakítottsága miatt. Nincs, aki ebből kimarad. A szövetség elnöke, Brenzovics László elmondta, a becslések szerint megfeleződött a kárpátaljai magyarság száma, de ez nem kárpátaljai vagy magyar jelenség, mutatott rá. Hozzátette, Ukrajna lakosságáról nincs hivatalos szám, de a 20 millióhoz közelíthet azok száma, akik a háború miatt elhagyták az országot. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva szeptemberben újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A közlemény szerint a fesztivált Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, Kis Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komoly zenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét. Idén a fesztivál 0. napján, szeptember 21-én a Korábban érkeztem alapítványt támogató jótékonysági koncerttel kezdődik meg a rendezvény sorozat. Végül a hétfői időjárásról. A pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több komoly felhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti-keleti tájakon néhány zápor is kialakulhat, a déli-délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz élénk. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Beszélgessünk gondjainkról.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Most néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket a most következő szűk fél órában. Műsorunkban elsőként egy résztvevő osztja meg Önökkel a Medjugorjei Mladifesten szerzett élményeit. Majd Agó Csenikő hittan magyar szakos egyetemista számol be egy zsolozsma táborban szerzett tapasztalatairól. Az idei 36. Mladifest ifjúsági fesztivált augusztus 4-e és 8-a között rendezték Medjugorjéban. Az eseményre minden évben több mint 40 ezer fiatal érkezik a világ minden tájáról. Az idei résztvevők egyike volt az a névtelenséget kérő lány, akivel a most következő beszélgetést készítettük.
Ez volt a 36. Mladifest Medjugorjéban. Mi vitt téged, vagy mi indított arra, hogy elmenjél rá?
Igen, én tavaly nyáron a 35. Mladifesten jártam először Medjugorjéban, és az a békesség, amit ott megtapasztaltam, az egész évben elkísért, és teljesen átformálta a hétköznapjaimat, úgyhogy szinte biztos voltam benne már, amikor első évben hazafelé jöttünk, hogy itt jövőre is ott szeretnék lenni.
Na akkor az a kérdés, hogy először mi vitt ki?
Én egy véletlen folytán kerültem a Mladifestre, a testvéremet kísértem el, hogy vigyázzak rá, mert mégiscsak külföld, meg minden, és aztán ott találkoztam az élő Istennel.
Ezt most rövidre zártad. Korábban nem volt esetleg hited, vagy komolyabb Isten kapcsolatod?
Én egy keresztény családban jövök, és mindig is hittem Istenben, és azt gondolom, hogy volt mindig is kapcsolatom vele. Nyilván először a családomból hoztam, és aztán a később elkezdett kialakulni a személyes Isten kapcsolatom is. De a medjugorjei út egy hatalmas változást hozott ebben, sokkal élőbbé vált, sokkal valódibbá, és megtapasztaltam azt, hogy az Isten az életünknek az egészét akarja, és nem csak egy kicsi sarkot akar magának fenntartani, hogy esténként elmondjuk a betanult estémát, hanem át akarja hatni, és át akarja alakítani az egészet a szeretetével.
Igen, ez az a kor talán, amikor erre már komolyabban fogékony a lélek, nem?
Igen, azt gondolom, hogy nyilván ezt meg kell érni. Minden korban azt gondolom, hogy az Isten találkozni akar velünk, de hát persze teljesen más egy 12 évesnél, vagy egy felnőtt embernél.
Milyen az, amikor az ember találkozik az élő Istennel? Ez most lehet, hogy furcsa kérdés, hiszen sokszor az Isten élményeket úgy írják le, hogy általában az ember egyedül van. Ez pedig egy tömegrendezvény.
rengetegen vannak a Bloody Festen. Azt gondolom, hogy ennek is megvan az ereje, hogy nem véletlenül kaptunk közösséget, és azért ez nagyon előre visz, amikor több tízezer emberrel együtt dicsőítjük az Istent. És azt gondolom, hogy Medjugorjenek egy különlegessége, hogy a tömegben is meg lehet ott találni a csendet. A hegyeken, ugye a Križevecon, a Kresszúti hegyen és a Jelenések hegyén van egy feltámadt Krisztus szobor, ahol nagyon sokan imádkoznak körülötte, és ott is nagyon mély megtapasztalások szoktak lenni, de egyébként azt gondolom, hogy az Isten nem korlátozzák le ezek a dolgok. Ő bárhol meg tud minket találni, a fürdőszobapadlótól kezdve a tömegrendezvényeken át a magányig, mindenhol.
Miért jó, ha jó veled egykorúakkal lenni egy ilyen helyen?
Azt gondolom, hogy a kereszténységről nagyon elterjedt az a sztereotípia, hogy ez a 60 évesek sportja, és tulajdonképpen egy unalmas dolog, ami gregorián zenéből áll, és
betonul. És népénekből ink.
És népénekből, igen. És mégis miért érdekelne ez 10 éveseket, vagy mi közünk nekünk ehhez? És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas félreértés, ez egy nagyon hamis kép az egészről. Ez sokkal inkább szól egy kicsit félre sikerült vallásról, mint az Istenről. És a Bloody Festen, ami ugye egy ifjúsági fesztivál, nagyon könnyű megtapasztalni azt, hogy az Isten az nem 50 éves kor után kezd el szólni, az nem az előző évezetben születetteknek az Isten, hanem a miénk is, és hogy a te életedbe, az én életemben, mindannyiunk életébe személyesen be akar lépni, és valóban cselekedni ott.
Érdekes, amit mondtál, valóban a fiatalokat kevésbé fogja meg ez a régebbi stílusú zenei világ. Feleségem nézte a Bloody Festet, én más csináltam, de egy idő után azt vettem észre, hogy először csak oda nézek, aztán oda-oda nézek, és végül nézem.
Én ugye élőben voltam ott, úgyhogy ez egy kicsit máshogy működik, de alapvetően azt gondolom, hogy Medjugorjében van egy nagyon különleges, nagyon erős jelenlét, amit nagyon kevés helyen lehet megtapasztalni. Nyilván az Isten mindenhol jelen van, és ez egy kegyelem, hogy Medjugorjében az gondolom, hogy különösen is megmutatja az arcát, érezhető jelenléte nagyon sokan, és én is azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy békesség fog el minket, hogy odaérkezünk.
Miért volt benned valami békétlenség, vagy csak olyan alaphangon voltál?
Amikor először mentem Bloody Festre, akkor egyébként egy békétlenséggel érkeztem. Nyilván az életünkben mindig vannak kisebb-nagyobb viharok, mindig vannak nehézségek, és akkor én pont egy nagyon nagy keresési időszakban voltam azt, hogy akár ezt, hogy ki vagyok én, vagy hogy mik a stabil pontok az életemben, mi az, amihez képest meghatározhatom magam, vagy mi az, ami a felszínen tart a nehézségek közepette, és mindent próbáltam, csak Istent nem, és megérkeztem Medjugorjéba, és csak azt tapasztaltam, hogy mintha nagyon erősen szorongatnám így a problémáit, és Isten csak így óvatosan lefejteni róla az ujjamat, hogy nézd, én ezt meg tudom oldani, és csak azt akarom, hogy odaadd nekem. Szóval igen, azt gondolom, hogyha nagy békétlenséggel érkezünk, akkor is tök jó megtapasztalni Medjugorjének a békét, de hogyha az átlaghoz hasonlítjuk, akkor is egy nagyon nagy nyugalmat, egy nagyon nagy békét érzünk sokan, barátaim, én is félretettük a telefonunkat erre a hétre, mert egyszerűen nem hiányzott, így elővettük, néztük az üzeneteket, és rájöttünk, hogy ez ráér jövő héten, most nekünk itt van dolgunk, most valami itt történik velünk.
A programokról mesélj, ugye keltek, reggeliztek, előadások, imák, keresztút, hogy zajlik?
Igen, nagyon színes a program, ami így alapvetően minden nap van. Reggel katekézisek, tanítások, tanúságtételek, nagyon, nagyon erős tanúságtételek szoktak lenni délután.
Fordítanak?
Igen, rádión lehet hallgatni, ma magyar fordítás is, mindenféle nyelvre fordítanak. A műsor pedig mikrofonba horvátul megy. Szóval ez volt a délüti program, délután napközben van egy szünet, aztán pedig délután rózsafüzér szentmise, szentségimádás, és nagyjából este 10-kor zárul a dolog. És ezen kívül ugye ott van, amit már említettem, a Križevaca, a Kresszúti hegy, ahol keresztutat járunk, itt nagyon-nagyon érdemes mezítláb fölmenni.
Tiszta kő, nem? Legalábbis azt mondják.
Igen, ez egy nagyon köves hegy. Nyilván valamennyire kitaposták már a zarándokok az évek során, lehet találni laposabb köveket, de ez egy elég sziklás hegy.
Te mezítláb mentél?
Igen, minden alkalommal mezítláb mentem, és nyilván ez egy kegyelem, hogyha ez megy, szóval nem egy nagy teljesítmény, vagy nem kell ehhez jó kondiban lenni, és ismerek olyanokat, akik nagyon rossz fizikai állapotban is fel tudtak menni mezítláb a hegyre. Így azt szokták mondani, hogy ezek lelki hegyek, és tényleg mindenki a saját küzdelmeit, a saját terheit viszi fel erre a hegyre, és elképesztően sokat ad mezítláb felmenni, egészen máshogy tud megérinteni az Isten. Amikor én először mentem a Medjugorjéba, akkor az első nap mentünk fel a Križevecre, és Simon Dávid atya, aki vitte a csoportunkat, nagyon meggyőzően beszélt arról, hogy miért menjünk mezítláb.
Hát azt tud, meggyőzően beszélni, azt tud.
Igen, és én is levettem a cipőmet, és bár egy nagyon nehéz időszakból jöttem, és nagyon sok szempontból próbáltam így elzárkózni a lelket, nem érezni az érzéseimet, mert ez akkor pont nehéz volt. Ahogy mentem fel a hegyre mezítláb, azt éreztem, hogy most végre, mintha tudnék kapcsolódni Istenhez és önmagamhoz, és ez aztán megalapozta az egész hetemet ott. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes mezítláb felmenni. Nehéz, nem mondom, hogy könnyű, de még nem találkoztam olyannal, aki mezítláb ment volna fel, és utána nem mondta volna azt, hogy megérte.
nagy tanúságtételek hangzanak el ott, meg arról, ami ott zajlott azokkal, akik megtapasztalták ott Istent. Mi volt ez, ami megérintett a tanúságtételekben?
Tényleg nagyon nagy tanúságtételek folynak ott, és egyébként nem csak a meghívott tanúságtevők, tehát nem csak azok, akik a színpadon beszélnek, hanem hogyha beszélgetünk a többiekkel, akkor is nagyon mély történeteket lehet hallani. Ami engem egész Medjugorjében a legjobban megfogott, és ami a legnagyobb változást hozta az életemben, és a tanúságtételekben is ez volt a legerősebb, az volt, hogy az Istenünk az egy személyes Isten, és hogy valódi változást tud hozni az életünkben. Nekem nagyon sokáig az volt a nagy küzdelmem az Isten kapcsolatomban, hogy elmegyek nyáron a táborokba, ahol van dicsőítés, meg beszélünk Istenről, és tök jó, és nagyon élvezem, de aztán évközben maradnak a vasárnapi misék, meg hogy néha imádkozunk családdal, és nem marad meg igazán a kapcsolat évközben, nem érzem az Istent, nem találom őt, és azt gondoltam, hogy jó, hát ennek most már így kell lennie, hogy nyáron találkozom az Istennel, aztán a telet kibírjuk. És Medjugorjében, a tanúságtételekben, a tanításokban, mindenhol, és egyáltalán a légkörben így azt éreztem, és azt tapasztaltam, hogy ezek a megtapasztalások, ezek így a mézes madzagok, ez az Istennek a hívása, hogy nézd meg, hogy milyen jó velem, és aztán kövess engem. És a tanúságtevők mindenről beszélnek, hogy az igazi változás akkor kezdődik az életünkben, amikor az Isten nem csak 5 percet kap az életünkből, vagy vasárnap azt az 1 órát a misén, hanem minden napunknak a szerves részét képezheti, hogyha valóban kapcsolatban állunk vele.
Másodjára mi indított?
Már amikor először hazajöttünk, akkor elég erősen bennem volt az elhatározás, hogy ide nekem vissza kell jönnöm, olyan nagy változást hozott az életemben, olyan különleges békét tapasztaltam, amit soha korábban, és ha valaki nagyon jó dolgokat tapasztal meg, akkor nyilván megint szeretné. Szóval bennem volt ez is, illetve a lelki életemnek is jót tett már egy új löket, egy frissülés. Azt gondolom, hogy az Istennel minden nap találkozhatunk, és találkoznunk is kell, de Medjugorjében valahogy különösen könnyű a szemébe nézni.
Ugye azért Medjugorje az Szűz Mária jelenésekről és az üzenetekről híresült el, és lett népszerű ezek által. Eddig még erről nem ejtettél szót. Miért?
Ez így igaz. Ebben nem volt szándékosság. Azt gondolom, hogy Szűz anya mindig Jézusra mutat. És nagyon sokszor ezt könnyű félreérteni, a Mária tiszteletet meg minden, de Medjugorjében én azt tapasztaltam meg, hogy igen, itt egy anyai szeretet, igen, itt van a Szűzének az ölelése, és sokszor könnyebb vele kapcsolódni, hiszen ő ember, de amiben a legnagyobb tanítónk a Szűz anya az, hogy hogyan lehet szeretni Jézust. És azt gondolom, hogy sokan emiatt óckodnak talán Medjugorjétől, hogy Mária a kegyhely, hogy miért tiszteljük Máriát, vagy ilyesmi. De én elmentem Mária kegyhelyre, és találkoztam Jézussal. Szóval azt gondolom, hogy igen, Mária kegyhely, igen, ott vannak ezek a jelenések, amikről például az egyház nem tudom, hogy nyilatkozott-e még, de azt gondolom, hogy ez egésznek nem ez a lényege. Az Isten vár minket, és a Szűz anya hozzá akar vezetni, és ez egy egység, és ebben teljes harmónia van.
Ahogy láttam a záró szent misén, a magyar részvétel, vagy a magyar csoport, a magyar góc elég erős.
Igen, azt hiszem, hogy közel 2000 magyar volt idén, nem vagyok teljesen biztos a számokban, de sok magyarral lehet találkozni, tavaly például még táncezat is szerveztek a magyarok a templom előtt a téren, úgyhogy abszolút jelen vannak a magyarok Medjugorjében. Úgyhogy mondhatjuk, hogy Medjugorje egy magyar hely is.
Nem tudod, mi lesz jövőre, mészen maradsz-e? Van, aki már többször volt nyilván.
Igen, hát találkoztam olyanokkal, akik 4.-5. alkalommal vannak Bloody Festen, meg nyilván ennél meg lehet sokkal többször is menni. Még én sem tudom, mi lesz jövőre, az biztos, hogy Medjugorje egy olyan hely, ahova mindig visszavágyom, és ahova szeretnék újra és újra visszatérni. Konkrét terveim még nincsenek a jövő évre nézve, de ha én nem is vagyok meg, akkor remélem, hogy a helyemet valaki olyan kapja, aki még nem volt, mert ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia.
Most egy szentpáli idézet a beszélgetés elé. Egymás közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Atyának. Így buzdította a népek apostola az efezusi híveket a hozzájuk írt levelének 5. versében. Ezt nem csak a címzettek, de az egyház egésze is megfogadta, s teszi ezt azóta az egyház hivatalos imádságában, a Zsolozsmában. Agó Csenikő hittan magyar szakos egyetemistát hallják.
Ha egy laikus szemével nézek rá egy Zsolozsmás könyvre, és úgy nézek, mert az vagyok, akkor számomra egy olyan bonyolult dolognak tűnik a sok színes, kilógó könyvjelző miatt, hogy talán bele se fognék.
Valójában nem külön tanultam, tehát nem úgy volt, hogy leültem, és akkor megnézegettem, hogy mik ezek a madzagok, hanem így az évek során rám ragadt. Elsősorban keresztény közösségekben tanultam, barátoktól, vagy szerzetes ismerősöktől. Tehát igazából nem én tanultam, hanem azt hiszem ez olyan, mint a biciklizés, hogy így az ember elkezdi csinálni, és így megtanulja közben.
És el sem lehet felejteni, hogy olyan, mint a biciklizés. Azok kedvéért, akik nem tudnák, hogy a Zsolozsma mi. A Zsolozsma az egyház hivatalos imádsága, amelyre a klerikusok ugye kötelezve vannak. Tehát mondaniuk kell. Napjában többször belőle az imát, az imádságos könyvet hívják breviáriumnak. Ugye a Zsolozsma eredetileg egy közösségi ima.
Alapvetően a Zsolozsma szerzeteseknek, illetve ugye a papoknak, klerikusoknak az imádsága, de manapság egyébként ezt a tanáromtól tudom, hogy az ő számításai szerint több laikus imádkozza manapság.
Meg kevés a pap.
Ez pontosan emiatt van, tehát egyre elterjedtebb laikusok között is, tehát mezei hívők is sokan imádkozzuk. Az egyház hivatalos imádságát, ahogy te is mondtad. Alapvetően valóban egy kórusima volt, viszont így önmagában is van jelentősége, hogyha az ember egyedül imádkozza, akkor is van jelentősége, hiszen az ember ezt nem tudja egyedül imádkozni. Éppen ahogy mondtuk is, az egyház imádsága, tehát nincsen olyan pillanat szinte, amikor ne imádkozná valaki ezt. Illetve ez nem is egy jó kifejezés szerintem, hanem inkább ez arról szól, hogy Istent dicsérjük, Istent dicsőítjük. Egymagamban is én nem egyedül imádkozom, hanem az egész egyházzal együtt imádkozom, az egész egyházért. Vannak olyan zsoltárok, amik mondjuk kifejezetten nehéz helyzetben lévő embereknek az imádsága, és mondjuk ha én alapvetően jól érzem magam, akkor nem is az én szívemből szól, hanem az egyháznak azon embereiért, vagy velük együtt imádkozom, akik éppen szorult helyzetben vannak. Tehát alapvetően megmaradt kórusima akkor is, hogyha egyedül imádkozom, hiszen nem tudom egyedül imádkozni. Ebbe beletartozik az is, hogy a Zsolozsma imádság az a mennyei liturgiával is összekapcsolódik, hitünk szerint a mennyországban az angyalok dicsőítik Istent, és színről színre látják őt. Amikor mi a Zsolozsmát imádkozzuk, akkor igazából ennek az előképe az, ami elénk rajzolódik, hiszen ebben kapcsolódunk bele mi is ebbe a szüntelen Isten dicsőítésbe. Akár egyedül vagyunk, akár közösen, akár énekeljük, akár csak mondjuk.
Ez érthető, de amikor először megláttad a Zsolozsmás könyvet, téged nem rettentett vissza az, hogy ebben van vagy 6 könyvjelző? Egy fiatal vagy. A fiatalok általában nem annyira kötött vagy a kötöttebb imák felé vonzódnak.
Talán azért nem rettentem el, mert elsőként applikációból imádkoztuk, tehát...
Ezt még nem akartam elmondani, hogy hogy lehet kikerülni a 6 könyvjelző egyszerre történő kezelését.
Igen, tehát amikor én először megismertem, akkor gimnázium végén, akkor applikációból imádkoztuk, ahol algoritmusok helyettünk elvégzik a könyvjelzőknek a dolgát, és nem kell lapozgatnunk. Viszont én egyébként jobban szeretem a Zsolozsmás könyvet, hiszen olyan valódibb, vagy nem tudom, meg annak is van egy ilyen hangulata, hogy lapozgatnom kell. Valóban elrettentheti az embert, viszont ha rájön, hogy egyébként ez nagyon egyszerű, akkor már ez nem jelent problémát, tehát nem annyira nehéz, mint amilyennek látszik szerintem.
4 kötete van, ugye? A hivatalos kiadásnak 4 kötete, de igazából a hívekre gondolva kiadtak egy kötetes változatot is. És miért érdekel annyira a Zsolozsma, hogy elmenj egy táborba? Ugye most voltál egy Zsolozsma táborban, Szentkúton, Mátraverebély Szentkúton.
Amikor egyetemen tanultunk a Zsolozsmáról, tanulok némi teológiát is.
Gondoltam, mert hittanárnak készülsz.
Igen, tehát liturgika órán tanultunk róla, és a tanárom nagyon szépen beszélt a Zsolozsmáról, és felismertette velem így a valódi lényegét ennek, hogy nem is annyira kötött ima ez, illetve, hogy nagyon is közel van az emberhez, és nem csak ószövetségi szövegeknek a mormolása, hanem lehet úgy tekinteni, sőt kell is, hogy Krisztusban nézzünk erre rá minden egyes Zsoltár után, vagy egy rész után dicsőséget is imádkozzuk, dicsőítjük a Szent Háromságot, hiszen mindaz, amit a Zsoltárban imádkozunk, azt Krisztust szemlélve imádkozzuk, tehát Krisztuscentrikusan, és ezért tudott hozzám nagyon közel jönni, hiszen megtanulhattam azt egy tanártól, hogy milyennek a lényege. És ezért most már így a napjaimnak a része, amikor tudom, akkor elimádkozom, illetve páran, ketten-hárman barátokkal heti 2-szer korábban bejövünk, és a laudást közösen elimádkozzuk. Tehát
ez a reggeli dicséret?
Igen, a reggeli dicséretet elimádkozzuk közösen, és igazából ez egyfajta ilyen közösségi élményt is ad nekünk, mind a hárman tanultuk, és akkor így közösen megéljük ezt, amit így megszerettünk ebben, illetve hát magát az Isten dicséretét is, az Isten imádását tapasztaljuk meg ebben.
Egy ilyen Zsolozsma átfogja az egész napot, ugye kezdve a már említett laudástől, ami a reggeli imádság, a napközi ima órán át a vesperásig, az az esti ima, sőt még utána van a kompletórium, ez az éjfél előtti ima, és még olvasmányos ima óra is van, amire igazából hajnal 3-kor kéne kelni.
Azt nem tudom, hogy pontosan mikor a Zsolozsma táborban hajnali 2-kor felébredtünk, vagy éjszaka 2-kor volt a matutinum, az olvasmányos imaóra. Nekem azok voltak talán az egyik legszebbek. Ez a virasztó imádsága az egyháznak, és ebben is jó megtapasztalni azt, hogy tényleg meg lehet szentelni még az éjszakát is, és van egy ilyen fogalom, hogy meghozni a dicséret áldozatát. Valami ilyesmit éltünk meg benne. És igazából érdekes élmény volt számomra, hogy fizikailag rettentő fáradt voltam, viszont lelkileg meg ilyen nagyon nagy öröm volt bennünk, ez többünkben megfogalmazódott, és így már nem annyira vártuk, hogy jaj, hát akkor már az Úr legyen velünk, hogy nem még ne legyen velünk, még ne legyen vége, hanem még akkor jöjjön még egy antifóna, vagy nem tudom, így volt bennünk egy ilyen lelkesedés, vagy mai szóval élve ez a flow, hogy ezt így nem szívesen hagyjuk abba, ezt a dicséretet, bár azért ez egy hétvégés program volt, és valószínűleg azt hiszem, most már csak a kartaúziak imádkozzák hajnalban a matutinumot, de én így ebben a pár napban ajándékként tudtam felfogni.
Nem csak imádkoztatok, hanem tanultatok is a Zsolozsmáról?
Igen, a tábor úgy volt felépítve, hogy a Zsolozsma imádságok között, illetve az étkezések között voltak előadások, amiket a stábtagok tartottak nekünk, és ebben volt szó az idő megszenteléséről, az imádságról magáról, illetve így egyre szűkebben tanultunk így a Zsolozsmáról, tehát elsősorban az imáról, utána a Zsolozsma imádságról, vagy egyes napszakok megszenteléséről, és utána pedig egy Zsoltárt elmélkedtünk végig, tehát így egyre szűkebben is megismerhettük a Zsolozsma imádságot ezáltal.
Azért Budapesten élsz. ez egy világváros. Itt valahol van rendszeres zsolozsma mondás?
Több helyen van egyébként, főleg ferences templomokban. A ferenciek terén szokott lenni, illetve a pasadéten, tehát országúti ferenceseknél is, de a pálosoknál is szokott lenni az esti misék után. Vesperás, illetve kompletórium az este 8-as mise után, tehát azért lehet találni ilyen lehetőségeket, de ritka.
Nem akarom elvenni egy imának sem az erejét, vagy megkérdőjelezni a hatékonyságát, de nyilván nálunk a zsolozsma a klérus imádsága volt. A hívek nem mondták. Aztán kinyílt egy kicsit a világ a világiak felé is, és egyre többen, mint mondott te is, imádkozzák a zsolozsmát. Néha az vetődött fel bennem, hogy egyrészt a mi rádiónkban is lehetne mondani a zsolozsmát, nem tudom mennyire nyitottak erre a rádióhallgatók. Hiszen azért, ha valaki nem mondja, csak hallja, az furcsa.
Igazából erről az a gondolatom, hogy ugyanígy a rózsafüzért is lehet csak hallgatni passzívan, ugyanígy a szentmisét is lehet csak hallgatni passzívan, bármelyik elmélkedést is. Ez szerintem annak a kérdése, hogy az ember így a szívét hogy teszi bele. Tehát én támogatnám azt, hogy a rádióban is legyen zsolozsma, hiszen egy-egy zsoltársor az nagyon tud az Istennek így a szócsöve lenni, tehát nagyon meg tudja az embert érinteni, akár vezetni. Ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy minél több ilyen lehetőség legyen arra, hogy az emberek ezt az ima formát megismerjék és megszeressék.
Mit adott neked ez a tábor, vagy mit vártál tőle?
Amikor mentem a táborba, akkor azt gondoltam, hogy nagyon szeretek zsolozsmázni, és akkor egész nap zsolozsmázni fogunk. Nagyon jó, hazamegyünk, és megyek tovább a dolgomra. És ehelyett rengeteg ajándékot kaptam. Elsőként azt tudnám kiemelni, hogy Szentkút számomra egy nagyon fontos hely, hiszen gyermekkoromban ott voltam így először így kegyhelyen, tehát ez volt az első ilyen emlékem, és ugye az egy ilyen nagyon szűzanyás vagy máriás közeg is, és azt hiszem, hogy Mária nagyon jó példa lehet számunkra így a dicsőítésben. Ugye ő írta az egyik első dicsőítő dalt, ha mondhatom így.
Sőt, benne is van a zsolozsmában a Magnifikát, a magasztalja lelkem az én uramat, vagy az urat.
Így van. És hogy valahogy ez, hogy így Mária azt tudja mondani, hogy újjong a szíve az üdvözítő Istenben, hogy ez számomra is tud egy ilyen példa lenni. És Szentkúton azért ez emlékezteti az embert, hiszen az oltáron is ott van a szűzanya szobor a kis Jézussal. Illetve a másik, amit így kaptam, és ajándék az, hogy igenis az időt azt nem csak, hogy meg lehet, hanem meg is kell szentelnünk. Tehát ebben benne van a pihenés is, benne van az ima ideje, és ez mind olyan, amit így tovább tudok magammal vinni a hétköznapjaimba, illetve az is, hogy egy természetközeli helyen imádkozhattam, és amikor én a zsoltárban a teremtett világgal együtt dicsérem az Istent, akkor azért jó, hogyha utána kijövök a templomból, és azt látom, hogy tényleg itt van az a hó és harmat, ami áldja az Urat, amikor a zsolozsmában is ezt imádkozzuk, hogy itt van az illusztráció is előttem. Tehát ilyen kis ajándékokat kaptam, amiket így tovább hozhatok, akár ide a belvárosba is egy kicsit, talán még mindig abban a hangulatban vagyok, amit ott kaphattam Szentkúton.
Az elhangzott beszélgetésben Agó Csenikő, Hittam magyar szakos egyetemi hallgató osztotta meg önökkel a Szentkúti zsolozsma táborban szerzett élményeit. Ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzunk Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Tompos Péter technikai munkatárs és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Veresné Kalcsó Krisztinával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettese. Korábban osztályfőnök volt, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd 2018 óta nevelési igazgató helyettes. Hogyan éli meg ezt a sokrétű feladatot, és hogyan tud mindenhol helytállni?
Hát nagyon szeretem a sokféle feladatot, nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon szeretem, ha valami új dolog kerül elém, amit teljesíteni kell, és én szeretem ezt, hogy új dolgok felé nyissak, és minél több dolgot szervezzek.
Nagyon sok programot, rendezvény szervez a tanév során. Ezekről, ha beszélne a kedves rádióhallgatóknak?
Nagyon fontos a pályaorientáció az iskolában. Létrehoztam körülbelül 5 évvel ezelőtt egy saját pályorientációs programot, amit úgy építettem fel, hogy 4 éven keresztül készítjük a gyerekeket tudatosan a továbbtanulásra. Ez a program 2020-ban készült el, és az első 5 éves ciklusnak igazából most van vége. A Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a megvalósításában. Nagyon hálás vagyok nekik, azon belül is Federics Ibolya és Borsné Horváth Edina a nagy segítségeim, de több munkatársuk mindig nagyon szívesen segít a programok megszervezésében. Ez egy olyan program, amit a Euroguidance pályázatra is beneveztünk, ahol első helyezést kaptam érte.
Gratulálok!
Köszönöm szépen, és utána igazgatóasszony, aki egyébként angol szakos, még külföldön is prezentálta, mert hogy nemzetközi érdeklődés is volt a program iránt.
Óriási elismerés.
Köszönöm szépen. Igazából nekem nagyon jó visszajelzés volt, hogy érdemes ezt csinálni. Ugye állami szinten a pályorientációra egy nagyobb hangsúly fektetünk most már évek óta, és minden évben egy napot az iskoláknak pályorientációs napként kell megszervezniük, és ebből jött az ötlet, hogy akkor ne csak egy pályorientációs napunk legyen, hanem legyen egy 4 éves programunk. És ez úgy épül fel, hogy amikor a gyerekek bejönnek az iskolába 9. osztályban, akkor évelején szoktunk nekik egy önismereti foglalkozást tartani, pontosan nem is egyet, hanem 3 alkalmas foglalkozást tartani, ahol önmagukkal jobban megismerkednek, önismereti játékokat játszanak, önmagukról is többet tudnak meg, mert hogy nagyon alacsony a gyerekek önértékelése. Sokkal alacsonyabban értékelik önmagukat, mint amilyenek valójában. Meg kell erősíteni az ő lelküket, a személyiségüket, az értékeiket. Aztán ugyanezt a második fél évben kiteljesítjük egy személyiségfejlesztő programsorozattal, amikor már nem csak rájuk fókuszálunk, hanem az osztályon belül csoportokra fókuszálunk, az ő személyiségük fejlesztésére fókuszálunk. 10-ben ez tovább működik, ott már pályaorientációs speciális foglalkozások vannak, méghozzá ilyen pályaismereti foglalkozások, fakultációválasztást elősegítő csoportfoglalkozások és egyéni elbeszélgetések. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert 10-ben nálunk a gyerekeknek fakultációt kell választani. 2 olyan tantárgyat, amiből 11. és 12. osztályban emelt óraszámban tanulnak, és ebből fognak emelt érettségit tenni, ami a továbbtanuláshoz kell.
És ugye ez meghatározó az életükben, hogy merre szeretnének tovább menni. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, és ezzel nagyon jól lehet élni, aki megtalálja, hogy merre szeretne tovább menni.
Igen, azt vettük észre, hogy 10-ben a gyerekek még nem teljesen biztosak abban, hogy mit is szeretnének később, és ez valójában érthető is. Hát 15-16 évesen még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne. Nincs is tisztában azzal, hogy milyen lehetőségei vannak. Talán az egyetemeket ismeri, de annyiféle szak van, hogy picit segítenünk kell nekik az eligazodásban, valamint abban, hogy ismerjék a fontos felületeket, a felvi.hu felületét például, hogy ha valamilyen szakot vagy egyetemet választ, akkor oda pontosan milyen tantárgyakat fogadnak el emelt szinten, tehát mi az, amit neki fakultációnak kell választani. És ebben segít ez a pályorientációs csoportfoglalkozás is, hogy egyáltalán tisztában legyenek a lehetőségeikkel, utána pedig arra adunk nekik mi lehetőséget, hogy egyénileg is pályorientációs tanácsadókkal leüljenek beszélgetni, akikkel megnézik ezeket a különböző továbbtanulási portálokat, és ez segít nekik a fakultáció választásában.
És ezt hogyan tudják megvalósítani, kivitelezni?
Egyrészt nagyon hálás vagyok igazgatóasszonynak, és még hálásabb vagyok a kollégáimnak abban, hogy nagyon partnerek ebben. Az, hogy mi több csoportfoglalkozást is megtartsunk, az több, nagyon sokféle szervezést igényel. Olyan tantárgyi órákon, amelyek érettségi tantárgyak, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, igyekszünk nem szervezni ilyen programot, hanem a testnevelés, rajz, osztályfőnöki órákra koncentrálunk, vagy óra cserével megpróbálunk egymás mellé tenni legalább 2 órát, hogy 90 perces foglalkozásokat tarthassunk, és a kollégák is tényleg partnerek ebben, amiért hálás vagyok nekik, és az egyéni foglalkozások pedig vagy órák után vannak, vagy szintén óra keretben, amikor el tudjuk kérni a gyerekeket, és nagyon jó, hogy a pedagógiai szakszolgálat szakemberei ide jönnek az iskolába hozzánk, és nem a gyerekeknek kell Gyöngyösre esetleg elmenniük emiatt. Ezt tovább folytatjuk 11-ben ezt a programot, mert ott már konkrétan, amikor már kiválasztanak egy-egy pályát, akkor megismertetjük őket a pályával, hogy milyen előnyei vannak, hátrányai vannak. Egy ilyen pályaismereti foglalkozást tartunk nekik, valamint elindítunk 11. és 12. osztályban egy nagyon egyéni és sajátos programot, ez is különleges a mi iskolánkban, ez a Job Shadow program, aminek a magyar neve az Árnyék program. Ez az Egyesült Államokban indult el, és most már Magyarországra is eljutott. Ebben nagyon sokat segít nekem a Szegedi GEM alapítvány. Ők felvállalják ennek az adminisztratív és szervezési részét, ugyanis ez azt jelenti, ez a Job Shadow program, hogy a gyerekek jelentkeznek, hogy ők milyen pályát tudnak maguknak elképzelni, kitöltenek ehhez egy Google kérdőívet, amit Szegeden ez a Junior Achievement alapítvány feldolgoz, és melléjük 60 és vonzás körzetéből kiválasztanak egy-egy olyan mentort, akivel legalább egy teljes napot eltölthetnek. Ez azt jelenti, hogy reggel elmennek dolgozni a kiválasztott személlyel, egész nap együtt vannak, és bizony délután vele együtt mennek haza. Ez egy nagyon-nagyon reális képet ad arról, hogy mennyit kell dolgozni egy nap, hogy az a kiválasztott pálya mivel jár, milyen feladatköröket kell nekik elvégezniük, mennyi mindent kell egy nap csinálniuk. Nagyon reálisan látják, hogy bizony mennyi munka van egy-egy területen. És itt is nagyon-nagyon sok segítséget kapunk. Volt, amikor orvos mellett voltak, volt, amikor mentőápoló mellett, vagy mentőtiszt mellett voltak a gyerekek, voltak már borászatban dolgozni, voltak HRS mellett, informatikus mellett. A Bajza évkönyvünkben minden évben megjelenik egy-egy cikk erről, hogy milyen területen voltak. Erről személyes tapasztalatom is van, az én gyermekem, a kisebb lányom, ő jogásznak készült, és amikor kerestünk ilyet, akkor dr. Kertész Ágnes, a pásztőügyészség főügyésze vállalta, hogy egy teljes napot a lányom mellette tölthet, és bizony beavatta minden kis titokba, megmutatta neki az ügyészi pálya csínyát, bínyát, olyannyira, hogy annyira lelkes lett a lányom, hogy többször is elment még utána hozzá, sőt, bírósági tárgyalásokat látogathatott több alkalommal, és utána nem titok, hogy jogásznak ment, most a jogi egyetem másodéves hallgatója.
Gratulálok. De ebben,
köszönöm, de ebben nagyon nagy segítség volt számunkra az, hogy az ő mentora, Ágnes, ekkora lendületet adott neki azzal, hogy beavatta a programba. És mindennek az egész pályorientációs programnak tulajdonképpen majdnem a legvége az, hogy minden évben, december hónap elején egy óriási pályorientációs napot szervezek. Ez 2020 óta, sőt már előbb már 2019 óta benne van az iskola programjában, és egyre nagyobb volumenű. Ugye az online oktatás alatt is megtartottuk természetesen, csak kicsit másképp kellett szervezni, de azóta is minden évben töretlenül, és egyre nagyobb az érdeklődés a pályaorientációs napunk iránt. Most már második éve nem csak a saját diákjaink vesznek részt, hanem környező iskolák diákjai is. Az EGRI szakképzési centrum, Damjanich János iskolája, a március 15-e szakképzőiskolája, az Újhatvani Római Katolikus Széchenyi István Technikum és Gimnázium is részt vett rajta, sőt Gyöngyösről is voltak iskolák, akik elhozták a diákjaikat, ugyanis ez egy óriási program, 3 területen zajlik mindenféle program. Egyrészt a tornatermünkben meghívunk 22-25 egyetemet, akik képviseltetik magukat, ez tulajdonképpen egy mini edukáció kiállítás, rengeteg munka van azzal, hogy összeszervezzük az egyetemeket, már augusztusban elkezdődnek ezek az előmunkálatok részemről, és végig egészen decemberig dolgozom azon, hogy minél több egyetem, minél több kara részt vehessen, és most már vannak nagyon jó partnerintézményeink, akikkel folyamatosan keressük egymást, és szívesen elfogadják a meghívásunkat. Vannak pesti egyetemek, és vannak vidéki egyetemek. Igyekszünk a tanulóink igényeit kielégíteni, hogy ők milyen egyetemekre szoktak tovább tanulni, és igyekszem arra is figyelni, hogy a különböző tagozatoknak megfelelően hívjam el az egyetemeket, így a Semmelweis Egyetem orvosi, fogorvosi kara, egészségtudományi kara eljön, Corvinus Egyetem minden évben itt van, a Pázmány Péter Tudományegyetem, a Károli Gáspár Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Kecskeméti Neumann Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Pécsi Egyetem, az Egri Katolikus Egyetem, a Győri Egyetem, tavaly már a Veszprémi Egyetem is bekapcsolódott, a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott, a Gyöngyösi Egyetem, a Mate Gödöllőről. Tehát, hogy tényleg nagyon széles körű ez a paletta.
Ez országos lefedettségű.
Ez most már országos lefedettségű, és most már lassan kicsi a helyünk hozzá a tornateremben, úgyhogy idén már átgondolást igényel, hogy tudom ezt egy picit majd bővíteni, de ez még csak az egyik helyszín, ahol a gyerekek az egyetemeknél kérdezősködhetnek, minden kérdésükre választ kapnak a továbbtanulással kapcsolatban. A másik helyszínen az egyetemek mutatkoznak be, fél-fél órát kap minden egyetem, hogy bemutassa a karait, szakjait az érdeklődőknek. És a harmadik helyszín pedig tulajdonképpen az a rengeteg tanterem, ahol az egyes pályákat mutatják be a meghívott vendégeink. Ők főleg volt bajzás diákok, akik már valamilyen területen dolgoznak, vagy még most egyetemisták, vagy olyan szülők, akik bajzás diákok szülei, akik szívesen részt vesznek a programban. Így aztán első kézből kaphatnak a gyerekek információt az egyes pályákról, első kézből kaphatnak választ a kérdéseikre. Én azt kérem ilyenkor az előadóktól, hogy reálisan mutassák be a pályát. Tehát ne csak a szépségeit, hanem bizony a nehézségeit is. Nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy ha valaki orvos lesz, akkor persze ott van a szépsége, neki meggyógyítunk valakit, de vannak nagyon-nagyon nehéz pillanatok is. Nagyon kevesen tudják azt, hogy a jogászi pályában nem csak ügyvéd van, hanem vannak ügyészek, vannak bírók, vannak közigazgatásban dolgozók is. Kevesen tudják azt, hogy milyen nehéz nőként érvényesülni mondjuk egy mérnöki pályán, vagy egy mezőgazdasági pályán. Úgyhogy én azt kérem tőlük, hogy ezt mind fejtsék ki a diákoknak, az egyetemektől pedig azt szoktam kérni, hogy bizony a lehetőségeket is mondják el, hogy van-e kollégiumi lehetőség, vannak-e ösztöndíjak, hátrányos helyzetűeknek ösztöndíjak, vannak-e külföldi tanulási lehetőségek. És így az egész nap folyamán egy olyan komplett palettát tudunk a gyerekeknek biztosítani, hogy bizony megismerhetik a pályáknak a sokszínűségét, és tavaly már több mint 1000 résztvevő volt, és több mint 50 előadó volt, és több mint 25 egyetem vett részt rajta, és már idén elkezdtünk erről tárgyolni itt az egyik 60-i középiskolával, hogy ezt jövőre közösen szerveznénk meg, úgyhogy szeretném jövőre már az ő igényeiket is figyelembe véve megszervezni ezt a programot.
Ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, hogy a Bajza József gimnáziumban, de regionális szinten is, tehát ez egy hatalmas lehetőség, hogy mire tényleg oda kerül a diák, hogy pályát válasszon, tehát kitöltse a felvételi jelentkezési lapját, nagyon sok információ alapján tudja ezt megtenni és dönteni.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó visszajelzéseket is kapok egyébként a szülők részéről, kollégák részéről, nem csak a saját iskolámból, hanem más iskolák pedagógusai részéről is, hogy ez egy nagyon hasznos program, és mindig jól esik, amikor pozitívan nyilatkoznak arról, hogy ez mennyire hasznos volt. És ugye amikor a gyerekek beadják február 15-ig a jelentkezésüket 12. osztályban, akkor én azt gondolom, hogy már egy magabiztosabban
kiforrott.
kiforrott. Igen. Tehát ahogy ők kilencedikbe bejönnek, valamilyen tagozatot választanak, az még egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz az ő jövőképük. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az élethosszig tartó tanulás, bármikor lehet váltani. Tehát, hogyha véletlenül valaki még mindig ezek után rosszul dönt, nem baj, lehet váltani, lehet változtatni, merni kell bátornak lenni, hogy megtaláljuk azt a pályát, megtaláljuk azt a hivatást, amit szeretünk, amiért minden reggel szívesen felkelünk, szívesen bemegyünk dolgozni. Hát nekem ilyen lett ez a pedagógus pálya.
Hát szívből gratulálok, mert végig a beszélgetés folyamán érzem önből a munka iránti szeretetet, a tiszteletet, és úgy gondolom, hogy amilyen sokrétű, ez csak így lelkesen és szívvel, lélekkel lehet csinálni, és kívánok nagyon-nagyon sok erőt és türelmet, hogy hosszú távon tudja még ezt az élethossziglan tartott tanulást biztosítani is, és önnel is megvalósítani a saját életében.
Kedves hallgatóink! Veresné Kalcsó Krisztinával, a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettesével Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.